Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy könnyebb lesz felfedezni az ismeretlen anyagot, ami az univerzum negyedét adja. Megtudhatják, mitől lesz hullámos a jégcsap. Hallhatnak arról, hogy hanggal és vízzel hűt a jelenleginél háromszor hatékonyabb új termosztatikus hőszivattyú. Egy tudományos trükköt is ismertetünk, mellyel ízletesebbé tehetők a sütemények és pizzák. Beszámolunk a gepárd üzenőfáiról, melyek más állatfajoknak is fontosak, valamint egy 100%-ig újra hasznosítható házról is kaphatnak tájékoztatást. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Első hírünkben egy magyar egyetem kis műholdja kerül bemutatásra. Elkészült egy magyar egyetem kutatóinak legújabb kis műholdja, amely a föld körüli elektroszmogot vizsgálja majd. Az új űreszköz 3 év alatt készült el a tanszék oktatóinak, kutatóinak és hallgatóinak együttműködésében. A kis műholdon a működést biztosító alegységeken, valamint az elektroszmog vizsgálatát végző berendezésen kívül egy helyzetstabilizáló rendszer is helyet kapott. Fedélzetén 3 magyar egyetemen készült mérőeszközök is a világűrbe jutnak. A 2013-ban indított projektben ez az 5. műhold, amelyet a magyar egyetemen fejlesztettek. A projekt részeként 2019. decemberében indult útnak a Zseb műhold, amely 2020. szeptember végén fejezte be küldetését. Mérési eredményei alapján készült el az első olyan elektromágneses szennyezettségi térkép, amely a digitális földfelszíni tévésugárzás elektromágneses hatását mutatta be. Az űreszközt a tervek szerint 2023. májusában bocsátják fel az űrbe. Útra kész a Magyar Egyetem legújabb kis műholdja, erről kaphattak információt az előzőekben. Könnyebb lesz felfedezni az ismeretlen anyagot, ami az univerzum negyedét adja a következő kutatás szerint. Az univerzum láthatatlan építőanyagait lehetetlen közvetlen detektálni, de utóbbi létezésének gyakorlati bizonyítása most elérhető közelségbe kerülhet. Évekkel ezelőtt indult útjára az a program, ami a sötét anyag utáni nyomozást tűzte ki célul, méghozzá szokatlan formában. Az elképzelés szerint a kvantumbitek lehetnek a legmegfelelőbb segítőtársak a feladat megoldásában. A kutatók egy úgynevezett szupravezető üreget terveztek meg, ami képes begyűjteni és tárolni a fotonokat, majd az üregbe kvibitot helyezve lehetséges megmérni a foton állapotát, méghozzá egymás után akár 50 alkalommal is. A kísérlet hiányosságát a nem tökéletesen zajmentes környezet jelentette, a háttérfotonok ugyanis megzavarhatják a méréseket még ilyen alacsony hőmérsékleten is, ezért a kutatók azt tervezték, hogy egészen -237,58 Celsius fokra hűtik le a vizsgált részecskéket. Lehetséges azonban, hogy nem is kell új berendezéseket előállítani a kutatás folytatásához, mivel már jelenleg is rendelkezésre állnak a tökéletes eszközök a fotonok észleléséhez. A kvantum számítógépek által nyújtott védelem hatékonyságát már tesztelték a kutatók, de a tavalyi vizsgálatok óta még egy változást eszközöltek a kísérletben. Alumínium helyett immár zafírt használnak a fotonokat csapdába ejtő üregek létrehozására, mivel az alumínium elveszti szupravezető képességét túlságosan erőteljes mágneses mező közelében. A kvantumbitek lehetnek a legmegfelelőbb segítőtársak az univerzum láthatatlan építőanyagainak detektálásában, az imént ismertetett kutatás alapján. A folytatásban maradunk a csillagászat és űrkutatás területén. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A továbbiakban a világ legnagyobb rádióteleszkópjának építéséről adunk hírt. Elkezdődik a legmonumentálisabb méretű obszervatórium építése, amely Ausztráliában és Dél-Afrikában létesül 20 ország együttműködésével. A hálózat segítségével a világegyetem legkorábbi időszakának folyamataiba pillanthatnak majd be a szakemberek a rádióhullámokban hordozott információk segítségével. A dél-afrikai egység 197 antennatányérból áll, amelyek a közepes frekvenciákon észlelnek majd. Az ausztrál egység, amely alacsonyabb frekvenciákon mér, egy 74 kilométeres átmérőjű területen eloszló 512 részegységből álló hálózatot jelent. E részegységek összesen több mint 131 ezer egyedi antennából épülnek fel. Az ausztrál és dél-afrikai telephelyek együttesen pedig a világ valaha épült egyik legnagyobb tudományos intézményévé állnak össze. Mindkét helyszín kiválasztásában a legfontosabb szempontok közt volt, hogy az emberi technológia keltette rádiós zavarástól minél messzebbre kerülhessen. Több évtizedes tervezést követően a közelmúltban hivatalos ceremóniával is megnyitották a két telephelyen az építési munkálatokat. Elkezdődik a világ legnagyobb rádióteleszkópjának építése, erről hallhattak az előbbiekben. Növénytermesztési kísérletbe fogtak az űrhajósok a kínai űrállomáson, ezt a kutatást mutatjuk be most. Egy Európában, Ázsiában és Észak-Nyugat-Afrikában őshonos növény a lútfű növekedését sikerült beindítani a közelmúltban útnak indított kínai űrhajó fedélzetén, a kínai űrállomáson. Kísérleti inkubátorban helyeztek el lútfüvet az ottani laboratóriumokban a kínai űrhajósok. A kísérlet célja, hogy megfigyeljék az űrbéli mikrogravitációs környezet milyen módon befolyásolja a növény sejt szerkezetét és sejt működését. A lútfű űrbe juttatását a kutatók nagyon alaposan több mint 6 éven keresztül készítették elő. A következő napokban szorosan figyelemmel kísérik majd a növény alakjában és fejlődésében beálló módosulásokat. A kísérlet folyamán megjelölik és módosítják a növénynek a megváltozott gravitációs környezetre adott válaszokban érintett génjeit. Később a növényekből mintákat juttatnak vissza a Földre, ahol további kutatásokat tudnak majd végezni arról, hogy a mikrogravitáció milyen hatással volt az élő szervezetre. Sikerült beindítani a lútfű növekedését a kínai űrállomáson, erről számoltunk be előző hírünkben. A következő kutatásból kiderül, mitől lesz hullámos a jégcsap. Egyes jégcsapok tükörsima felületűre nőnek, mások pedig hullámosakká válnak fejlődésük közben. A korábbi elképzelés az volt, hogy a hullámos jégcsapok a növekedésükhöz szükséges lefelé folyó víz felületi feszültségének hatására alakulnak ki. Mostanra azonban kiderült, hogy a felületi feszültségnek nincs köze a hullámok kialakulásához. Sokkal inkább köthetőek a jégcsap belsejében kialakuló hibák mintázatához. A külső alak és a belső hibák ugyanazon problémák kétféle megnyilvánulási módja. A friss eredmények azt mutatták, elegendő, hogy valami idegen anyag legyen a vízben. A kutatók különböző anyagokkal kísérleteztek, és arra jutottak, hogy mindegy volt, mi is keveredett a vízbe, a formát azt határozta meg, milyen arányban volt jelen ez az anyag. Az imént elhangzott kutatás alapján nem kémiai, hanem fizikai folyamat áll a jégcsap hullámosodásának hátterében. Hamarosan egy fejlesztésről esik szó, amely mágneses szivacsokkal szűri ki a mikroműanyagot a vízből.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Apró mágneses szivacsokkal szűri ki a mikroműanyagot a vízből a következő fejlesztés. A mágnesesség segítségével gyűjtik össze a vízben lévő mikroműanyagot kutatók. Ez a megoldás gyorsabb, költséghatékonyabb és környezetkímélőbb is, mint az eddigi módszerek. A mérnökök ahelyett, hogy megpróbálnák kiszűrni a vízből a mikroműanyagot, egy abszorbens anyag segítségével igyekeznek azt befogni. Ez egy olyan anyag, ami magába szívja a mikroműanyagot. Ezzel persze a probléma még csak félig megoldott, hiszen így nem történik más, csak az, hogy egy picivel nagyobb részecskét kell kiszűrni a vízből. Az anyag a mikroműanyagok majdnem 100%-át magába szívja, így amikor azok áthaladnak egy mágneses mező felett, egyszerűen oda tapad a szennyeződés. A fejlesztés ezerszer kisebb részecskéket is ki tud szűrni a vízből, mint a jelenlegi szűrőberendezések. A megoldás különlegessége, hogy az abszorbens anyagból aztán egyszerűen kimosható a mikroműanyag, így azt akár 6-szor is újra lehet használni. Ezzel jelentős mértékben csökkenthető a környezeti terhelés, arról nem is beszélve, hogy költséghatékony az eljárás. Az egész folyamat egy óra leforgása alatt lezajlik, ami sokkal jobb eredmény, mint a szűrőberendezések napokon át történő alkalmazása. A fejlesztést a jövőben valós környezetben is tesztelni fogják. Mágneses szivacsokkal szűri ki a mikroműanyagot a vízből az előbbiekben bemutatott fejlesztés. A tudomány mai állása szerint hanggal és vízzel hűt a jelenleginél 3-szor hatékonyabb új termoakusztikus hőszivattyú. 100-szor olyan hangos, mint egy láncfűrész, nitrogénnel üzemel és nedves papírcsíkokkal turbozzák fel az új termoakusztikus hőszivattyút, amely a hűtés-fűtés jövője lehet, ha sikerül kereskedelmi forgalomba hozni. Az új fejlesztéssel a korábbi termoakusztikus modellekhez képest 3-szoros teljesítményt sikerült elérniük kutatóknak, ami magában nagy előrelépés, de a készülék még így is kevésbé hatékony, mint a hétköznapi hőszivattyúk. A technika előnye, hogy elvileg kevesebb energiát fogyaszt, mert mozgó alkatrészek helyett a hang erejét használja, a mostani fejlesztésben pedig ezt még meg is fejelték néhány nedves papírtörlővel, ami tovább növeli a szivattyú hatékonyságát. A szivattyú lelke egy nitrogénnel töltött fémcső, amelynek az egyik végén egy hangszóró található, a másikon pedig nedves papírcsíkokat helyeztek el. A hanghullámok hatására a nitrogén besűrűsödik, és a papírcsíkok irányába távozik, amikor tágul. A nitrogén tágulásakor a vizes papírból némi víz is elpárolog, a gáz pedig ennek hatására tovább hűl. Az új fejlesztés azért is érdekes, mert alkalmas rá, hogy kizárólag napenergia felhasználásával működhessen. Az új hőszivattyúnak az űrkutatásban lehet majd nagyobb szerepe. Az is előnyös, hogy az új szivattyú egyetlen mozgó alkatrésze a hangszóró, de a teljesítményt fokozó nedves papírcsíkok még okozhatnak problémát, ezért a kutatók gőzerővel dolgoznak a modell tökéletesítésén. A jelenlegi számítások alapján már ez a szivattyú is a hagyományosokkal összevethető teljesítményre lehet képes, de a kutatók azt remélik, hogy még ennél is jobb eredményeket sikerül majd elérni, ha tökéletesítik a prototípust. Hasonló berendezések már eddig is léteztek, de nem terjedtek el, vagy amiatt, hogy drága volt az előállításuk, vagy a teljesítményük volt túl gyenge. Az egyetlen élesben is bevetett termoakusztikus hőszivattyút 1992-ben állították üzembe egy űrsikló fedélzetén. A termoakusztikus hűtés-fűtés megvalósítható és költséghatékony alternatívájával ismerkedhettek meg előző hírünkben. A továbbiakban a piezoelektromosság adottságait aknázza ki egy megoldás. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Új módszer született a taktilis ingerek közvetítésére. Ezzel folytatjuk műsorunkat. A piezoelektromosság adottságait aknázza ki egy új megoldás. Ugyan napjainkban már léteznek a taktilis ingerek közvetítésére szolgáló kísérleti rendszerek, ezek jellemzően túlságosan nagyok és kényelmetlenek. Piezoelektromos anyagokból ugyanakkor nemrég létrehoztak mérnökök egy hasonló célú eszközt, amely az elődjeinél sokkal légiesebb és komfortosabb. Az új találmányt a felhasználók domináns kezére kell felhúzni. A koncepció szerint a taktilis jeleket továbbító és az azokat fogadó személynek is viselnie kell egy példányt a szerkezetből. A prototípus egy áramköri labból, valamint egy rugalmas, 1 mm vastag piezoelektromos elemből áll. Míg az előbbi kártyát a kéz hátuljára kell felragasztani, a piezoelektromos komponens rendeltetési helye a felhasználó mutató ujjának begye. A két elemet egy speciális kábel köti össze egymással. A piezoelektromos anyagokról tudni kell, hogy mechanikai igénybevétel vagy rezgés hatására elektromos áramot termelnek. Ennek a jelenségnek köszönhetően, amikor az új készüléket viselő felhasználó egy texturált felületen végighúzza a mutatóujját, a folyamat közben ébredő vibráció elektromos jelekké alakul, és vezeték nélküli közvetítéssel a taktilis információ már ilyen szignálok formájában jut el a címzethez. Ennél a pontnál már a piezoelektromos anyagok egyik másik adottsága hasznosul, jelesül, hogy elektromos áram hatására vibrálásba fognak. Az eddigi tesztek során a rendszer a pamuta, poliészter és a spandex felületei, egyes dombornyomott feliratok, valamint az új begyeken gördülő műanyag rudak által keltett taktilis ingereket is kommunikálni tudta. Terveik szerint ugyanakkor a kutatók még finomítani fogják a technológiát, ami magában foglalhatja többek között az érzékenység javítását, sőt idővel akár a hideg és meleg érzetének teleportálását is lehetővé teheti. A piezoelektromosság adottságait aknázza ki az imént részletezett új megoldás. Következő hírünkben egy tudományos trükköt ismertetünk, mellyel ízletesebbé tehetjük a süteményeket és a pizzákat. Módosított keményítő terméket fejlesztettek ki tudósok, amely anélkül adható az élelmiszerekhez, hogy befolyásolná annak ízét, színét vagy állagát. Az új terméket úgynevezett natív keményítőkből, köztük búzából, kukoricából és maniókából állították elő. A valódi rostokhoz hasonlóan ellenáll az emberi bélben történő emésztésnek, lehetővé téve a vastag belünkben lévő mikroorganizmusok számára a fermentációt, ami potenciálisan javítja az emésztési folyamatot. Hozzáadható rostszegény ételekhez, például süteményekhez és pizzákhoz, hogy egészségesebbé tegyék őket, valamint olyan ételekhez, amelyek alacsony kalóriatartalmúak vagy alacsony a glikémiás indexük, ami fontos lehet a cukorbetegek számára. Ráadásul gluténmentesen is elkészíthető. Az íztesztek alapján a tudósok 20%-os extra rostot tudtak hozzáadni az élelmiszerekhez, mielőtt bármiféle ízbeli és állagbeli különbséget észlelhetnénk, ami jelentősnek számít. Előállításához a szakemberek molekuláris szinten módosították a keményítő eredeti szerkezetét, mielőtt emésztő enzimekkel tesztelték volna, hogy megtudják, hogyan marad meg a szervezet emésztő rendszerében. Jelenleg ezzel a módszerrel az eredeti keményítő körülbelül 80%-a alakítható át élelmi rosttá. A csapat most zöldebb, vegyszermentes módjait keresi az átalakítás megvalósításának, mielőtt elkezdenék a termék tömeggyártását. Az előbb bemutatott fejlesztésnek köszönhetően extra rostot adhatunk az élelmiszerekhez anélkül, hogy megváltoztatnánk az ízét vagy az állagát. A folytatásban az állatvilág területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő felfedezés rávilágít arra, hogy a hangyáknak is van teje. Kiderült, hogy egy hangyafaj egyedei tejszerű nedvet választanak ki, majd a kolónia többi tagja ezzel táplálkozik. A bíró földi hangya bebábozódott egyedei a tejszerű folyadékot a potrohuk végén kis cseppecskék formájában választották ki. A szakemberek azt akarták megtudni, mik azok a dolgok, amelyek a hangya kolóniákat szorosan együttműködő egységekké teszik, s ehhez elkülönített hangya csoportokat figyeltek meg. Ennek során észlelték a különleges cseppeket, amelyek sorsát ekkor még nem ismerték. Ártalmatlan kék festékanyaggal jelölték meg, majd ennek segítségével megfigyelhették, mi lesz a nedv sorsa. Kiderült, hogy nem csak a felnőtt hangyák járnak oda a bábokat ápolni és közben inni a hangyatejből, hanem a lárvákat is odahordják, hogy azok is ihassanak. Ezt követően a kutatók megvizsgálták a nedv összetételét, 185 erre a nedvre jellemző különböző fehérjét, több mint 100 egyéb molekulát, például aminosavakat, cukrot, valamint vitaminokat találtak benne. A szakemberek szerint a hangya tej a bebábozódás során egyébként is képződő folyadékból eredhet, s így a kolónia gyakorlatilag nem hagyja elveszni az értékes anyagokat, újra hasznosítja azokat. A kutatók később a hangyák 5 legnagyobb alcsaládjának mindegyikénél megfigyelték a hangya tej kiválasztását, s arra következtettek ebből, hogy akár a hangya társadalom szerkezetének kialakulásához is köze lehet. Ahhoz, hogy pontosabb evolúciós szerepét is feltárhassák, a kutatók már tervezik a következő vizsgálatokat, megfigyeléseket. Feladatát és összetételét tekintve igencsak hasonló az emlős állatok tejéhez a hangyatej. Erről kaphattak tájékoztatást előző hírünkben. A gepárd üzenőfái más állatfajoknak is fontosak, ez derül ki a következő kutatásból. Néhány éve derült ki, hogy a gepárdok bizonyos fákat jelölnek meg szagjeleikkel, egy új kutatás azonban feltárta, hogy e fák más állatfajok számára is fontosak. A vadállatok fajon belüli kommunikációjának egyik alapja a szag, saját egyénre jellemző összetételű szaggal jelölik meg területüket, akár a házi állataink közül a kutya vagy a macska. A szagok összetevői és intenzitása alapján aztán a fajtársak megismerik az illető egyedeket, azok nemét, erejét, egészségi állapotát és számos tulajdonságát. A gepárd ehhez a jelöléshez nagy területként egy-egy kiválasztott fát használ, ahová több 10 kilométer távolságból is elzarándokol időről időre, hogy otthagyja a szagüzeneteit és elolvassa a más gepárdok által hagyottakat. A beszámoló szerint a gepárdok üzenőfáit számos más emlős faj is használja. Ebben kivételt jelentettek a gepárdok gyakori zsákmányállatai, e fajok egészen könnyen érthető okból elkerülték a helyszíneket. Kutatók kameracsapdákat helyeztek ki 9 a gepárdok által használt fa közelébe, valamint kontrollként ugyanennyi a gepárd üzenőfákhoz hasonló, ám a nagymacska által nem használt fákhoz is. A felvételek elemzéséből kiderült, hogy a varacskos disznók, a sakálok, az afrikai vadmacskák jóval gyakrabban keresték fel és szaglázták meg a gepárdok fáit, mint más a nagymacska által nem használt fákat. Összesen 29 emlőst találtak a felvételeken, azonban 9 faj mutatott érdeklődést is a fán található szagok iránt, a varacskos disznók pedig maguk is hagytak szagjeleket az arcukon lévő szagmirigyek odadörgölésével. Ezen kívül 4 alkalommal leopárdok is meglátogatták a gepárdok üzenőfáit, és saját szagjelüket hagyták azokon, de ugyanennyi alkalommal a kontrollfákon is. A vizsgálatokból úgy tűnik, hogy számos állatfaj számára jelent hasznos információforrást a gepárdok üzenőfája, amelyek akár a fajok közti kommunikációs hálózat gócpontjait is jelenthetik. Más állatfajoknak is fontosak a gepárd üzenőfái, erről hallhattak az imént. Hamarosan az extrafloppos teljesítményre képes csipet mutatjuk be. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A folytatásban a másodpercenként trillió művelet elvégzésére képes, legnagyobb számítógépes csipet tartalmazó gépről kaphatnak információt. A mesterséges intelligencia számára építették azt a csipet, amely exaflopos teljesítményre képes. Egy vállalat processzorát 2021 áprilisában mutatták be, ez a második generációs változata a cég által készített lapkáknak, amelyeket a mélytanulási rendszerük számára alkottak meg. Az eddigi legnagyobb számítógépes chip egyben a leggyorsabb mesterséges intelligencia processzor, ami a programozás komplexitásának szintjét jelentősen csökkenti azzal, hogy egyetlen eszközre helyezi mindazokat a forrásokat, amelyek más infrastruktúrák esetében több külön egységen foglalnának helyet. A chip speciálisan a mesterséges intelligencia modellek igényeit szolgálja, és azokra az algebrai műveletekre optimalizálták, amelyek a neurális hálózat betanításához szükségesek. Az infrastruktúra a cég ígérete szerint a mesterséges intelligencia betanításának idejét hónapokról percekre redukálja, ami nagy előrelépést jelent a hatékonyságban, és egyúttal az energiaigényeket is csökkentheti. Az exaflopos teljesítmény azt jelenti, hogy a gép képes a másodpercenként trillió művelet elvégzésére. A legnagyobb számítógépes chip egyben a leggyorsabb mesterséges intelligencia processzor, erről számoltunk be az előbb. 100%-ig újrahasznosítható házat nyomtattak, ezt a klímabarát eljárást elemezzük most. Elsőként készített 100%-ig természetes anyagokból 3D nyomtatott házat egy amerikai mérnök csapat. Az 55 négyzetméteres épület fűrész üzemekből visszamaradt farostokból és biogyantából készült, ellentétben az eddig látott nyomtatott otthonokkal, amelyek egyik fő alkotó eleme a beton. Az épületet 4 modulban nyomtatták ki, majd a helyszínre szállították és fél nap alatt összeszerelték. A villanyszerelőknek mindössze 2 órába telt a ház bekábelezése. A házban 1 hálószoba és 1 fürdőszoba található. A csapat reméli, hogy a nyomtatási időt rövid időn belül 2 napra tudják korlátozni, de közben folyamatosan figyelik a most összeszerelt prototípus helyzetét, mérik, hogyan bírja a hideget, a havat, a hőséget és a páratartalmat. A minimális kibocsátással készülő klímabarát épületek nagy szerepet játszhatnak majd az államban tomboló lakhatási válság megoldására. Ennek feloldásához nagyjából 20 000 otthonra lenne szükség. Utolsó hírünkben 3D nyomtatott házról hallhattak, amely fűrész üzemekből visszamaradt hulladékból került újrahasznosításra. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Foglalkoztunk azzal, hogy könnyebb lesz felfedezni az ismeretlen anyagot, ami az univerzum negyedét adja. Hallhattak arról, hogy elkezdődik a világ legnagyobb rádióteleszkópjának építése. Beszámoltunk arról, hogy apró mágneses szivacsokkal szűrik ki a mikroműanyagot a vízből. Megtudhatták, hogy a piezoelektromosság adottságait aknázza ki egy új megoldás, valamint szó volt egy felfedezésről, amely rávilágít arra, hogy a hangyáknak is van teje, illetve bemutattunk egy másodpercenként trillió művelet elvégzésére képes számítógépes csipet tartalmazó gépet. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!